Lapozzatok a Filippi beliek leveléhez, itt folytatjuk az első fejezetben. Az alkalom után jöhettek imádkozni. Merjen valaki nem jönni ezek után. Nem, hitből gyertek, ne félelemből, de szeretettel várunk. Tehát a Filippi levél tanulmányozását kezdtük el 2 héttel ezelőtt, itt szeretnénk folytatni. Ez a levél egy örömteli levél. Tele van örömmel is. Én azt gondolom, hogy abban a világban, ahol élünk, ott ez annyira feltűnő, hogyha valaki örömteli. Mert az emberek nem azok. Viszont mi hívők, egy olyan mesterünk van, egy olyan úrunk van, egy olyan megváltónk, aki tele van örömmel. És hogyha az ő képére formálódunk át, ami Isten munkája az életünkben, akkor ez az öröm megjelenik bennünk is. Szinte bámulatos, hogy egy mosoly azokban az időkben, ahol most élünk, ilyen emberi kapcsolatokban mit tud tenni. Egy mosoly, mert annyira hiányzik, hogy egy kedvesség, egy gesztus. De ennél sokkal több az, amiről Pál itt ír majd. Jézus mondta ezt a tanítványainak, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy örömötök legyen. Hogy az örömötök teljessé legyen. Hát ez egy jó szándék, igaz? És úgy vágyom rá, hogy Jézus ezt elvégezze bennünk. Hogy egy örömteli gyülekezet legyünk, örömteli emberek. Nekünk, hívőknek, akár milyen körülmények is adattak az életben jelenleg, egy örömünk lehet, egy ünnepünk lehet a mindennapokban. Nem a különleges napokban csak, hanem a mindennapokban. Abból sokkal több van, mint a vasárnapokból, vagy az ünnepnapokból. Örömteli hétköznapok, és ez egy csodálatos dolog. Pál ezért írja ezt a levelet, ez az öröm üzenete, és megosztja velünk, hogy hogy lehet ez az öröm a miénk. Erről szeretnék beszélni nektek. Tudnotok kell, hogy ez a levél, amit Pál ír, ez az örömüzenete, ezt nem egy fotelból írta, vagy nem a Rivieráról írta, a napsütésből, hanem egy börtöncellából. Egy házi őrizetből, amikor rabláncon volt, oda volt láncolva egy katonához, és nehéz körülmények között volt. Neki lett volna a legtöbb oka egy panaszkodó, nyűgös, nehéz levelet írni, de nem ilyen levelet írt. Hanem több mint 19-szer mondja ebben a levélben, hogy örüljetek, hogy örvendezzetek, vagy én ennek örülök, és örülni fogok, és árad belőle ez. A levél üzenete egyébként az, hogy, és ez fontos dolog, hogy az örömünk az azon múlik, hogy hogyan gondolkodunk. Erről beszéltem nektek múlt alkalommal is, hogy az én gondolkodásom, a dolgokhoz való hozzáállásom befolyásolja, hogy hogyan érzek, hogy milyenek az érzéseim, és mi sokszor fordítva csináljuk, hogy most nem érzem magam úgy, hogy, és ezért nem olvasom a Bibliát, nem imádkozom, nem hitből ragadok meg valamit, mert az érzéseim nincsenek ott. Hát minket nem Isten, vagy Isten nem úgy alkotott, hogy az érzéseink vezessenek, hanem az, hogy az ő lelke vezessen, és hogy a gondolkodással határozzuk meg, hogy hogyan éljük az életünket, nem a körülményeinkből, nem az érzéseinkből. Amiről Pál ír ebben a levélben, hogy engedjük, hogy a gondolkodásunk megváltozzon. Ha én megváltoztatom a gondolkodásom Isten igéje szerint, akkor ő megváltoztatja a szívemet, hogy olyan legyen, mint Jézusé. Szóval remélem, hogy lesznek konkrét területek ma mindannyiunknak, ahol Isten változásra hív a gondolkodásunkban. Arra nem mondhatjuk, hogy Tamás, én ezt nem tudom megcsinálni, de a gondolkodásunkat meg tudjuk változtatni. Eddig Pál, ugye a 12. verstől folytatjuk ma, beszélt arról, hogy imádkozzunk emberekért. Hogyha van olyan ember, aki téged állatira zavar, nagyon idegesít, ellopja az örömödet, na ő az én nyűgöm, akkor ha tudod, hogy van ilyen ember, vagy akár egy listád is van erről, akkor kezdj el imádkozni ezekért az emberekért. És ahogy imádkozol ezekért az emberekért, Isten megváltoztatja a szívedet feléjük. Hogyha erről többet szeretnél tudni, hallgass meg a múlt heti bibliórát. Egyébként, itt a reklám helye, Tamás, a bibliórák, ahogy vasárnap lezárulnak, még aznap este fölkerülnek a webre, tehát meg lehet hallgatni, lehet újra hallgatni. No, tehát az egyik ez volt, hogy imádkozzunk az emberekért, a másik, amiről Pál írt, hogy növekedjünk szeretetben, és ragadjuk meg a kiváló dolgokat. Erről olvastunk a múlt alkalommal, ma itt folytatjuk a 12. verstől. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Pál ír egy levelet a Filippi belieknek, Rómából, egy börtönből, és azt írja, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy hogy itt a börtönben én rendben vagyok. Nem kell értem aggódnotok. Minden rendben van. Ha a Filippi beliek így gondolkodtak Pálról, Pál nagyon szeretett volt Filippiben, azt gondolták, hogy hát ha Isten szereti ezt az embert, akkor hogy lehet ő börtönben? És Pál írja a levelet, hogy nem, ezt ne így gondolkodjatok. Hogyha Isten annyira gondot visel Pálról, akkor miért van láncok között? Nem, ez a rossz gondolkodás, írja nekik Pál. Itt vagyok az én helyzetemben az evangélium terjedése, az én helyzetem az evangélium terjedését szolgálja, írja Pál. És ezt tudnotok kell, írja a Filippi belieknek. Ami velem történik most, az evangélium terjedését szolgálja. Isten eszköze. Ne legyetek levertek, Isten használja ezt. Pál kezén ott voltak a láncok, és azt mondja, hogy ezek a láncok azt szolgálják, hogy Isten evangéliuma terjedjen. Azért radikálisan gondolkodik Pál. Mi van ma a te kezedben, vagy mi van ma a te kezeden? Érdekes, hogy Isten mindig azt használta, ami éppen ott volt a kezünk ügyében. Dávidot úgy használta, hogy fogta a paritjáját, és leszedett vele egy óriást. Éppen az volt ott a kezében. Mózesnek egy bot volt a kezében, és Isten meg is kérdezte tőle, hogy mi van a kezedben, Mózes? Egy bot. Na, ezt fogom használni. Ez lesz Isten botja. Gedeon, mi van a kezedben? Egy cserépedény, és azt a cserépedényt használta, hogy megszabadítsa Izraelt. Pál, mi van a kezeiden? Római láncok. Akkor ezt fogom használni, hogy megszabadítsak néhány embert, és az evangélium terjedjen. Pálnak a szíve vágya volt elmenni Rómába. Én többször jártam Rómába, hogy nagyon szeretem megnézni a várost. Egy időben azt hittem, hogy Isten oda fog vinni engem szolgálónak. Nagyon szeretem a rómaiakat, de úgy nem római börtönbe vágytam. Úgy szép város, ha nem voltál még, menj el. Pál vágyott rá, hogy elmehessen Rómába. Szíve vágya volt, de nem így gondolta, ezt elhihetitek, hogy majd rabként bírósági tárgyalásra kerül el Rómába, és arra vár, hogy a császár elé állhasson, és vagy szabadon engedik, vagy lekapják a fejét a nyakáról. Ott volt egy börtönben, egy házi őrizetben, és római katonákat láncoltak hozzá. Azt írja a rómabelieknek a levél elején, hogy szívemből vágyom, hogy elmehessem hozzátok, és szolgálhassam közöttetek. Na hát most Rómában van, láncok között, és négyszer naponta 6 órára hozzáláncolnak egy katonát. Na elhihetitek, hogy azok a katonák mind hallották az evangéliumot. 6 órán keresztül el se tudtak futni, hát akkor kezdjük el. Pálnak volt ideje alaposan elmagyarázni, hogy miről szól az evangélium, hogy kicsoda Jézus. És azt írja itt, hogy hát az én helyzetem, amit itt Isten kitalált, az az evangélium terjedését szolgálja. Minden nap 4 ember tutira hallja az evangéliumot, és az evangélium terjed a testőrségben. Ez a testőrség, ez egy olyan légió volt, ami a palotában szolgált, a császár körül. Elmondom nektek, Filippi beliek, hogy ezek a testőrök, a legelitebb katonák kezdenek megtérni a császár körül. Isten elkezdett hatni a birodalom szívére, a birodalom központjára. Ez az helyzet, Isten ügyét szolgálja, a Filippi beliek. Ne csüggedjetek el. Isten fantasztikus. Az ő útjai kifürkészhetetlenek. Filippibeliek, ne legyetek levertek. Ki gondolta volna így? Ki találhatta volna ezt ki? Isten. Bámulatos. Ebből a fogságból sok-sok gyümölcs lett. Érezted már magad hasonló helyzetben? Szerintem börtönben még nem sokan voltunk. De érezted már magad így a forró levesben? egy zúgó viharban? Vagy egy olyan körülményben, ami láncot vert rád? Úgy érezted, hogy mit keresek én itt? Nincs szabadságom. Pál apostol úgy látta ezt a fogságot, hogy ezt a forró helyzetet, ezt Isten rendelte ki számomra. Jó, itt vagyok egy római börtönben, de Isten akaratában vagyok. Pont ott, ahol Isten látni akar. Észrevetted már, hogy a bizonyságtételünk, vagy az, hogy tudunk valamit Istenről mondani, az ilyen helyzetekből születik. Nem a napfényes napokon, amikor minden jól megy, hanem a nehézségekben születnek a bizonyságtételek. Én emlékszem az egyetemen, amikor szigorlatra készültünk, voltak tételek. És föl kellett készülni a tételekből, és úgy tanultam én számelméletet, ha a felét megtanultam, ugye akkor 50%-kal úgy jó tételt húzok, mindig úgy kiszámoltam, hogy mennyi esélye van, 100%-ot úgy sem tudom megtanulni. Kiúztam a tételt, és ha jól vizsgáztam, akkor lett belőle bizonyságtétel, hogy igen, átmentem a vizsgán. És így működik a keresztény élet is, hogy kiúzzuk a tételt, a forró helyzetet, a forró levest, és ha átmegyünk rajta, akkor van bizonyságtételünk. Akkor el tudjuk mondani, hogy látod, Isten ott volt velem, Isten megtartott. De ahhoz át kell menni rajta, vagy abban benne kell lenni, anélkül nincs bizonyságtétel. Kérdezd meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Ők egy istenfélő emberek voltak Babilonban, és úgy nem hallunk róluk egészen addig a pontig, amíg bele nem kerülnek az uralkodó kemencéjébe, szó szerint a lángok közé. És bedobják őket a lángok közé, jól megkötözve, jó, végük lesz, Sadrak, Mésak és Abédnegó pecsenyére sülnek, de ehelyett nem ez történik, hanem leégnek róluk a kötelek, és ott sétálnak a lángok között, és amikor az uralkodó benéz, azt mondja, nem hármat dobtunk be? Én négyet látok, és a negyedik olyan, mintha Isten fia lenne ott velük. Isten fia Jézus ott volt Sadrak, Mésakkal és Abédnegóval. Dániel könyvében olvasunk róluk. És megmutatkozott ez a jelenlét. Addig is ott volt, de megmutatkozott ez a jelenlét ott a tűzben. Jézus valóság az életünkben láthatóvá vált a próbában. És nem égtek el, még a füst se járta át őket. Viszont Jézus meglátták a nem hívő emberek körülöttük. Pál apostol ott van a láncai között, és azt mondja, hogy ezek a láncok azt szolgálják, hogy Jézus láthatóvá váljon körülöttem. Mert ez az evangéliumot szolgálja. Átmentél már nehézségeken? Kitartottál már nehéz helyen? Mert Jézus megadja az erőt hozzá, és ez a világot elgondolkoztatja, amikor egy fiatal tisztán tartja magát a házasság előtt, és tudja jól, hogy az olyan, mint a néha tűzben égne a vágyaitól, a kísértésektől, de megtartja magát tisztán, és a világ döbbenten néz, hogy mi van veled, mondd már, hogy mit csinálsz, és akkor elmondhatod, hogy mi van veled, hogy figyelj, Jézus szolgálom, én Jézusé vagyok, és tisztán tartom magam. Filippi beliek, ne legyetek levertek. Ne csüggedjetek el. Az én láncaim Krisztus szolgálják. Ez a helyes gondolkodás. Így helyes gondolkodni emberekről, ahogy a múltkor beszéltünk, hogy nem analizálom az embereket, hanem imádkozom. Nem analizálom, hanem imádkozom, értük. Így helyes gondolkodni helyzetekről, ahogy ott itt látjuk, a saját helyzetemről, hogy az én helyzetem, az én körülményeim Isten ügyét szolgálják. Isten munkát végez bennem, és használni akar engem. 14. vers. Úgy, hogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. Nem csak megtértek katonák Pál körül, hanem a tesók, amikor hallották, hogy mi van Pállal, egyre bátrabbak lettek, hogy megosszák ők is az evangéliumot. Bátrak, börtönben vagyok, írja Pál a Filippi belieknek, de a tesók, amikor hallanak erről itt Rómában, ők egyre bátrabbak, és szolgálják Istent, és szólnak az evangéliumból. Most, hogy én nem vagyok ott, mások felállnak és mennek. Én úgy szeretem azt, amikor átengedhetem a pulpitust valaki másnak. És szívem vágya az, hogy egyre több ember jöhessen, és Isten felnevelje őket tanítani. Ahogy Tamás is ma reggel, ahogy szívemben van több ember is innen, és szeretném látni, ahogy leülök, akkor Isten még jobb ételt ad, mint hogyha rajtam keresztül tenné. A szívem belső vágya az, hogy Márkó, Dani és Barnabás legyen olyan, akik majd egykor itt állnak, és én, mint az apjuk, onnan hallgathatom őket, ahogy Isten használja őket. Így legyen, Istenem. Szeretnék nektek egy igaz történetet mondani, ami nagyon ebbe a témába vág. Krisztus után 200-ban történt ez. Akkor volt Caligula császár Rómában, és tudjátok, 10 császár is különböző időszakokban, 10 különböző hullámban üldözte keresztényeket. Tehát Caligula is egy ilyen császár volt, és megparancsolta ez a császár, hogy mindenki őt imádja Istenként. Megparancsolta a saját katonaságának, hogy mindenki vallja meg hangosan, hogy a császár az Úr, és mi őt szolgáljuk. Ő a mi Istenünk, magyarán. És Ez volt a császár parancsa, ezért összegyűjtötték a katonákat, és elmondták nekik. Észak-Olaszországban, az Alpokban szolgált egy helyőrség. És volt köztük 40 katona, akik újjászületett hívők voltak. Római légióban szolgáló katonák, akik Jézusé voltak. És amikor hallották ezt a parancsot, akkor azt mondták, hogy kapitány, mi nem tehetjük meg ezt. Mi tudjuk, hogy Jézus az Úr. Mi nem hajtunk fejet más előtt, hogy ő az Istenünk, csak Jézus. És erre mondta a kapitány, hogy ne vicceljetek már. Csak valljátok meg a szátokkal, és essünk túl rajta. És mondták, hogy nem, mi nem tehetjük ezt meg. Erre a kapitány elment az ő feletteséhez, és jelentette, hiszen ő fog bajba kerülni emiatt. És az ő felettese, a légió vezetője, egy közismert, istentelen pogány volt, aki gyűlölt a keresztényeket. És azt mondta ez a vezető, hogy rendben, ha ők nem vallják meg a császárt uruknak, akkor ma éjjel levetköztetjük őket mesztelenre, és kintöltik az éjszakát a befagyott tó taván, ott az Alpokban. Mindaddig, amíg meg nem vallják, hogy a császár az úr. Eljött az este, levetköztették ezt a 40 katonát, és kiküldték őket a befagyott tóra, hogy ott üljenek a befagyott tó jegén. És ezek a katonák először elkékültek, vacogott a foguk a hidegtől, rettenetesen hideg volt, és énekeltek, hogy 40 bátor katona Jézusért. 40 bátor katona Jézusért. És ahogy fáztak, egyre hangosabban énekeltek, már a hegyek is vízhangozták, 40 bátor katona Jézusért. És ahogy telt múlt az idő, a többi katona a tűz mellől nézte őket, és mondták, hogy ne vicceljetek, gyertek már ide, csak kiáltsátok, hogy a császár az úr, és megmenekültök, ne legyetek bolondok. És az egyik katona a 40-ből fölpattant, ő már nem bírta tovább, és elkiáltatta magát, hogy a császár az úr, és odaszaladt a tűzhöz, hogy megmeneküljön. Az ő kapitányuk figyelt ezt az egész esetet, és amikor az a katona odaszaladt, így énekelt tovább ez a 39. 39 bátor katona Jézusért. 39 bátor katona Jézusért. Erre a kapitány levette a pajzsát, levette a ruháját, levett magáról mindent, és oda ment a tó jegére, és azt mondta, hogy 40 bátor katona Jézusért. 40 bátor katona Jézusért. És ott haltak meg mind a 40-en a tó jegén. De ennek a cselekedetnek a híre elterjedt az egész katonaságban. És egy ébredést indított el közöttük. 40 bátor katona Jézusért. Amikor nehézségek történnek az életünkben, amikor egy hívő ember nehézségeken megy át, viharon, tűzön, forróságon, szárazságon, akkor Pál azt mondaná nekünk, hogy örüljetek. Ne szánjatok engem, ha látjátok, hogy én ezen megyek át. Örüljetek! Isten munkálkodik bennetek. Minden rendben van, én Isten akaratában vagyok. Amikor Isten ilyet csinál, akkor ez lehetőség arra, hogy az életünk hasson a nem hívőkre, hogy közelebb vonja őket Jézushoz, és hogy a testvéreink bátorságot merítsenek, ahogy itt is látjuk, hogy bátrabbak legyenek ők is kiállni Jézusért. Mi is leszünk nehézségben, vagy vagyunk. Voltunk, vagyunk és leszünk. Ez tuti. Mert Isten munkálkodni akar. De vajon követjük-e Pál példáját? Ilyen a hozzáállásunk, mint Pálnak. Pál nem levert, hanem teljesen tisztán gondolkodik. Tisztán lát. Én meg vagyok győződve róla, hogy Isten azért enged meg nehézségeket az életünkben, hogy ezt elvégezhesse. Ezzel a céllal engedi meg, hogy az életünknek súlya legyen, és hogy amit mondunk, az megszólítsa másokat. Ha én egy keresztény ember vagyok, és mondom az én szomszédomnak, hogy gyere a gyűlibe, térj meg te is, Jézus a megoldás. Ő megáld minket, és azt mondhatná válaszul, hogy Tamás, te könnyen beszélsz, mert neked minden jól megy. Jézus megáld, mindened megvan, de nekem ne beszélj arról, hogy Jézus az egyetlen reménység. De amikor Jézus megengedi, hogy én is valami nehézségen menjek át, sőt, ugyan abból a fajtából, amiből az én szomszédom, akkor már nem ezt mondja. Amikor látja, hogy bennem megmarad az öröm, a békesség, Isten jelenléte meglátszik rajtam, akkor azt mondja, hogy tudod mit, én elmegyek oda, ahol te az igét hallgatod. Elmegyek ebbe a gyűlőbe és megnézem. Kíváncsi vagyok rá. Meg vagyok róla győződve, hogy a keresztény nagyság, ami nem rossz dolog, nem a világ szerinti nagyság, hanem Krisztusban nagy lenni, az ezen múlik. Hogy átmegyünk a nehézségeken. És Isten elvégez egy csodálatos tisztítást bennünk. Ez ad súlyt az életünknek. Tamás, az én terhem túl nehéz. Nem igaz. Ne mondj ilyet. Azt mondja a korintusi levél, hogy minden egyes próbát Isten úgy szab meg, hogy ne legyen az, ami határainkon túl, hogy ne legyen a mi erőnkön túl, amit még elbírunk hordozni. És amikor átmenjünk rajta, a végeredménye az, hogy Krisztus látszik rajtunk. Volt egy időszak nekem a szolgálatban, ami nagyon nehéz volt. Amikor szolgáltam Istent itt Vácon, akkor volt egy pár ember, aki úgy döntött, hogy elmegy. És nekem az nehéz volt, mert amit ők elkezdtek, azt utána nekem kellett folytatni. És mindig volt valami indokuk, hogy Isten hívja őket tovább, vagy más utakat járna, vagy meggondolták magukat, és én meg egyre inkább úgy kezdtem érezni magam, hogy ez nem fair. Ők abba hagyhatják, én meg nem. Mi az, hogy itt mindenki fölállhat és elsétálhat? És akkor áll, majd a pásztort csinálja. És én meg nem. Ha én abba hagyom, ki csinálja? És így panaszkodtam Jézusnak, és egyre kevesebb örömöm volt, egyre kevesebb erőm volt. És emlékszem a napra, amikor Jézusnak így újra csak lejátszottam a lemezt, így elpanaszkodtam, hogy mindig Jézusom, hogy csak én nem, meg sem, nem fair. És ismeritek ezt a lemezt, szerintem megvan otthon nektek is. És amikor elmondtam ezt Jézusnak, azt mondta, hogy Tamás, hát te is abba hagyhatod. Nem akarod ezt csinálni? Tajd abba. Én nem akarom abba hagyni. Én szeretném ezt csinálni. És olyan érdekes, mert előtte ezt úgy éltem meg, mint egy börtönt. Jó, nekem láncaim vannak, én kényszerből vagyok itt, nem azt csinálom, amit lehet, hanem amit kell. De amikor ezt átfordította Jézus, Tamás, bármikor abba vagyod, én ugyanúgy foglak szeretni téged, ugyanúgy foglak áldani téged, semmi nem változik. Ja, de hát én ezt szeretném. Innentől kezdve minden más lett. Képzeljétek el, egyik pillanatra a másikra. Mert már nem rabként csináltam, hanem szabad emberként, hogy Uram, ez a szívem vágya, én ezt szeretném csinálni. Nem változtak meg a körülmények, hirtelen nem jött 30 szolgáló, hogy Tamás, miben segíthetünk, hanem a körülmények maradtak ugyanazok. Viszont a szívem megváltozott, a hozzáállásom teljesen megváltozott. És szabad emberként csináltam, és öröm volt az életemben. Nem tudom, hogy neked van-e hasonló helyzet az életedben most, amiben Isten beleengedett, és úgy végzed, mint egy fogoly. Úgy végzed, hogy nincsen választási lehetőségem. De amikor rájössz, hogy igen van, Isten szeretete nem feltételekhez kötött, bármikor kiszállhatná, abban a pillanatban rájössz, hogy te szabadon dönthetsz. Nem a törvény alatt vagyunk, nem kényszerből, nem fogolyként, a körülményeink rabjaként. Én lehetek ma tele örömmel. Szabad ember. Független attól, hogy miben járok éppen, milyen a munkahelyzetem, milyenek a kapcsolataim, milyen a házasságom, milyen az anyagi helyzetem, Isten öröme ettől független. A hozzáállásomban viszont nagyon sok múlik. A hozzáállásomban. Ismerjük azt a fajta imát, amikor aggódunk a nehézségek miatt, és azt mondjuk, hogy Uram, én hiszek benned, nagy vagy Istenem, szabadíts meg. Utasd meg az erődet. És a filippi beliek láttak már egy ilyet Páltól. Emlékeztek, az Apcsel 16-ban Pál Filippiben szolgál, és foglyul ejtik, rabságba kerül Filippiben, és Szilásszal dicsőítik Istent a börtönben, és hirtelen megnyílnak a kapuk, leesnek a láncok, és Pál kisétálhat. És egy csodálatos dolog történik, Isten kiszabadítja Pált. És a filippi belieknek biztos, hogy eszébe jutott, amikor Pál írta ezt a levelet, kezdjünk el imádkozni azért, hogy Pál megszabaduljon. De néha Isten azt cselekszi meg, hogy kiszabadít egy ilyen helyzetből, és ebben megdicsőíti magát, de néha Isten azt csinálja, hogy benne tart egy ilyen helyzetben, és ebben szabadít meg minket. Hogy a helyzetben megváltozik a hozzáállásunk. És ebben dicsőíti meg magát Isten. Tamás, én már annyit imádkoztam ezért a nehézségért, amiben vagyok, és nem múlik el. Lehet, hogy Isten nem a helyzetet változtatja meg előbb, hanem a te hozzáállásodat. Az lesz Isten dicsősége, hogy ebben a helyzetben megváltozik a hozzáállásod. Amikor imádkozunk, és éppen egy nehézség van ott az asztalon előttünk, akkor valljuk meg, nem tudjuk, hogy Isten éppen mit akar. Ezt most el akarja venni? Meg akar minket szabadítani, vagy benne akar tartani? Én nem diktálhatok Istennek, hogy jó, már Uram, én hiszek benned, és a hit által imádkozom, és így vedd el! És ha Isten épp nem azt akarja csinálni? Olvasd el a Zsidó 11-et, és nézd meg, hogy azok az emberek, akik hit által jártak Istennel, a hitük által néha megszabadultak, de a hitük által néha megtartattak. Mind a kettő hitből volt, mind a kettő Isten dicsőségét szolgálta. Én nem tudom, hogy éppen melyikbe vagyok, de az a vágyam, hogy Isten dicsőítsd meg magad. Hadd látszódjon meg a te valóságod az életemben. Így folytatja Pál. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Pál, amíg börtönben volt, ugye az előbb mondtam, hogy nagy hatással volt a hívőkre. Voltak, akik ettől bátorságot nyertek, voltak, akik ettől azt mondták, hogy itt a mi lehetőségünk. És rossz szándékból, irítségből, versengésből elkezdték hirdetni Krisztust. Úgy nehezen képzelem el ezt, hogy hogy megy, de azért úgy másrészt meg el tudom képzelni. Volt bennük egy ilyen versengés. Hogy na, Pál, eddig minden róla szólt, most mi jövünk. Pál nincs a képben, most rólunk fognak írni majd a Golgota magazinban. Figyeljetek meg. És elkezdték hirdetni Krisztust. Hogy most ők látszanak majd meg nagynak. És Pál azt írja, hogy így folytatja, nézzétek meg. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okozna nekem fogságomban. Ezek az emberek örültek annak, hogy Pál fogoly. Hogy végre itt a mi lehetőségünk. Mert amit csináltak, azt versengésből csinálták. És bár azt mondhatnám, hogy ez ma már nincs jelen, vagy az én szívemből ez teljesen ki van koffa, az a baj, hogy ez ott van bennünk, ez a versengés, a kereszténységen belül is. Pál írja azt, hogy mindannyian egy versenypályán futunk, hogy elnyerjük a hervadhatatlan koszorút. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. De ez a verseny nem arról szól, hogy én legyőzöm a másikat, hogy én több megtérőt produkálok Jézusnak, mint ő, vagy rólam többen fognak beszélni, mint másról. Mi magunk ellen versengünk. Ahogy Pál írja a 2 Timóteusban, hogy elvégeztem ezt a futást, a hitet megharcoltam, a hitet megtartottam. Megálltam ebben a versenyben. Nem azt írja, hogy legyőztem Pétert, legyőztem Jánost, hanem végigfutottam ebben. Megtartottam a hitet. Jézus szolgáltam életem utolsó napjáig. Ezek az emberek versengésből szolgáltak, de nézzétek meg, hogy mit ír utána, 16. vers, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt, még inkább örülni fogok. Na, ez a sor az engem kiakasztott, megdöbbentett, hogy Pál, hello, ezek utálnak téged. Ezek le akarnak nyomni téged, le akarnak győzni téged. És Pál azt írja, hogy tudjátok mit? Ami Krisztus hirdetik, én ennek örülök. Csinálják tovább. Lehet, hogy a motivációjuk rossz, de a jó dolgot csinálják. Hirdessék Krisztust. Biztos, hogy Pál mást írt volna, hogyha nem azt az evangéliumot hirdetik, hanem valami mást. Arról szól a Galata levél, amikor megfedi azokat, akik más evangéliumot hirdetnek. Ők a Jézusról szóló evangéliumot hirdették, csak csinálják tovább. Engem nem zavar. Csinálják. Amíg Jézusról beszélnek, addig rendben van. Azért ez sokat elárul Pálról. Az ő hozzáállása megdöbbentő. Nekem úgy tűnik, hogy ő egy szabad ember volt. Hiába volt rab, de egy szabad ember volt. Nem zavart, hogy mások hogy gondolkodnak róla, hogy másoknak mik a szándékai vele kapcsolatban. Szóval amíg Krisztus szolgálják, hát csinálják. Ez az én szívem vágya, hogy Krisztus evangéliuma terjedjen. Mert tudom, 19. vers, hogy ez üdvösségemre válik, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért vágyódom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, Én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Pál azért nem volt biztos abban, hogy ez a dolog hogy fog kimenni. Ez a börtönévek, hogy lehet, hogy szabad leszek, lehet, hogy nem. Lehet, hogy lefejeznek. De azt mondja, hogy az én helyzetem, az én életem, az arra jó, hogy értem, Krisztust magasztalják. Krisztust egész nyíltan fogják magasztalni, én értem. Ez a magasztalni szó, ez egy érdekes szó. Azt jelenti, hogy felnagyítani. Felmutatni. Krisztust miattam, vagy az én életemen keresztül felnagyítódik. Én szeretem a csillagokat. Csáritól kaptam egy évben ilyen csillagászati könyvet. Most már csak távcső kéne. És szeretem úgy nézegetni a könyvet. Most jön a karácsony serényük. Ha fogsz egy távcsövet, egészen bámulatos dolgokat lehet látni. Nézheted vele a csillagokat. De miért kell távcső? A mi napunk az egy óriási égitest, egy csillag. Ugye ő van hozzá legközelebb, mint csillag. Nem kell hozzá távcső. 4 percre van tőlünk, már ha valaki fénysebességgel tud utazni, gyorsan oda lehet érni. Kezeljétek el, 1,3 milliószor nagyobb, mint a Földünk. 1,3 millió Földet bele tudsz pakolni a napunkba. Jó nagy darab égitest. De mégis, hogyha úgy döntesz, akkor az ujjadat jó helyre téve, hogy ki tudod takarni a szemed előtt. De a mi napunk az még egy kis pályás, a többi csillaghoz képest, amit így a univerzumban lehet találni. Itt van például az Antares, ő már 8 percre van tőlünk, egész messze. 2,1 milliárdszor fér bele a mi napunk, ugye, amiben egyenként 1,3 milliószor fér bele a mi földünk, szóval ő már nagy pályás. De ha ezt az Antarest meg akarod nézni magadnak, akkor szabad szemmel nem fogod látni. De Tamás, hatalmas, igen, de nem fogod látni. Azért, mert ez az óriási égitest nagyon messze van tőlünk. Nagyon messze van. Ha látni akarod, egy távcsövön keresztül kell nézned. Hogy azt az égitestet fölnagyítsa és lásd. Hogy jön ez ahhoz, amiről beszélünk? Pál azt írja, hogy az én életem miatt Krisztus felnagyítódik. Az én nehézségem kell ahhoz, hogy néhány ember számára az az Isten, aki hatalmas. Messze nagyobb, mint az Antares. De tőlük nagyon messze van. Ők az űrben élnek, a sötétségben. Ahhoz, hogy ők láthassák, Jézus fel kell, hogy nagyítódjon. És az én életem erre szolgál. Amikor én nehézségen megyek át, írja Pál, rajtam keresztül Krisztus felnagyítódik ezeknek az embereknek a számára. Tudod, hogy Jézus úgy döntött, hogy rajtunk embereken keresztül terjeszti az evangéliumot. Nem angyalokat használ. Mi vezethetünk embereket hitre? Ahogy beszélünk Isten dolgairól, hogy az életünkben meglátszik Jézus. És erre használ minket az Úr. Ezért vagyunk itt. Hogy az mi életünkben is felmagasztaltassék Krisztus. Milyen nehézséged van? Ó, Tamás, reggelig tudnám mondani. Nagyszerű! Isten munkálkodik benned. Hogy felnagyítsa Krisztust, és lássák az emberek, hogy Jézus valóságos. De Tamás, nekem a hozzáállásom nem éppen ez, mint Pálé. Na, hát akkor ideje változni. Itt van az, hogy a gondolkodásunk, azt mi meg tudjuk változtatni. Ha ez igaz, amiről itt beszélünk, akkor nem kéne zúgolódnunk a nehézségek miatt. Ha Pálnak igaza van, akkor ezek lehetőségek nekünk, hogy bizonságot tegyünk. Pál azt írja, ha kiszabadulok innen, akkor elmegyek hozzátok, és a jövő heti bibliórát én tartom meg. De ha nem, leveszik a fejemet, úgyis jó. Mert Krisztus ezen keresztül is felmagasztaltatik. Az az ember, aki jár Jézussal, annak nincs vesztenivalója. A mindenható Isten, aki nagyobb mindennél, aki ezeket a csillagokat az ujjával tette föl az égre, ő munkálkodik az életünkben. És minden élethelyzetünket, minden körülményeket ránk szabja. Teljes gonddal. Az az Isten, aki minket szeret, aki értünk elküldte az ő fiát. Ránk szab egy élethelyzetet, hogy abba belevezessen, majd kiszabadítson, vagy abban megtartson, és ott bizonyságot tegyen az életünk azon keresztül. Ez a helyes gondolkodás. Így kell gondolkodnunk, ha szeretnénk ezt az örömet, amit ebben a levélben olvasunk. És nem zúgolódni, hogy panaszkodni, hogy, mert mit mond az a nem hívőknek? Gondoljátok el. A szeretet Istene most éppen elfeledkezett rólam. Aki Isten a mindenható, most nem tud segíteni. A mi Istenünk nem ilyen. És nézzétek meg a következő vers, ez a kulcsa az egész fejezetnek, 21. vers, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Pál előtt egyetlen cél lebeg. Nekem az élet Krisztus. És ezért a meghalás nyereség. Ez a helyes gondolkodás. Nekem az élet Krisztus. És meghalni a legjobb dolog. Megyek Jézushoz. Ez nem azt jelenti, hogy Pál úgy kereste a halált, egyáltalán nem. De úgy gondolkodott róla, hogy mivel nekem az élet Krisztus, ha innen úgy megyek ki, hogy lefejeznek, halleluja, Jézus előtt leszek. Abban a pillanatban. Amikor itt az utolsó leheletemet kilehelem, a következőt a mennyben veszem. Nekem az élet Krisztus. Csak akkor igaz a második rész, hogy a meghalás nyeresség, ha az első is igaz. Ha nekem az élet Krisztus, na akkor a meghalás nyeresség. És hogyha második is igaz, akkor lesz az élet öröm. Amikor már nem lehet tőlünk elvenni semmit. Mindenünk megvan Jézusban. Ha valaki azt mondja, hogy nekem az élet a vagyon, akkor a következő második rész így hangzik, akkor a halál mindennek az elvesztését jelenti. Mert nem visz magával semmit. Ha nekem az élet hírnév, ha azért élek, hogy beszéljenek rólam, és mindenki ismerjen, akkor a halál az a kudarc. Adok ma 2000 forintot, komolyan, adok ma 2000 forintot annak az embernek, mindenki figyel, mi van, hogy mi, eddig átaludtad a bibliórát, adok ma 2000 forintot annak, aki el tudja mondani nekem, hogy a gízai három piramis kinek épült. Nem kell most már a bibliaóra után, addig okostelefon nem ér használni. Kinek épült a három gízai piramis? Hogy kik vannak abban? Esetleg valaki így kapcsiból tévedni nem lehet. Ez a három ember, most nem mondom el, kik voltak, ez a három ember az egész életét arra szánta, hogy felépítsen egy olyan emlékművet maguknak, amiről majd emlékeznek rájuk. És na bum, itt vagyunk a 21. században, tudjuk, hogy vannak ilyen pillanatok, de hogy ki van benne, arra már nem emlékszünk. Hát lehet, hogy nem sikerült, amit szerettek volna. Ha nekem az élet hírnév, siker, hát ez nem fog sokáig így tartani. Amikor itt meghalunk, akkor gyorsabban felejtenek el minket, mint ahogy ezt mi szeretnénk. Lehet, hogy a családunknak fájna, hogyha mi innen elmennénk, de az élet gyorsan menne tovább. Az élet gyorsan menne tovább nélkülünk. Swindoll mondta egy híres tanító, hogy ha szeretnéd tudni, mennyire vagy fontos Isten országában, itt a Földön, dugd be az ujjad egy pohár vízbe, majd húzd ki, és nézd meg, hogy mennyi ideig maradott az ujjad helye a vízben. Na eddig. Az életünkben nincs olyan körülmény, semmilyen körülmény, amiben Isten ne tudna használni minket. Egy dolog akadályozza ezt, a hozzáállásunk, de az nem körülményfüggő. Bármilyen ponton is tartasz az életben, Isten használni akar. És Pál tanít minket a helyes hozzáállásról. Ha az én szenvedélyem Jézus, Pál azt írja, hogy az én vágyam, hogy minden nap lássam az evangélium terjedését, akkor bármikor, bármiben látod, hogy Isten használni fog. Az én hozzáállásom a kulcs. Isten kész, Isten szándékai itt vannak. Tamás, akarsz így gondolkodni? Lehetek egy zúgolódó keresztény, de lehetek egy örvendező keresztény. Ez rajtam áll. Tudod, hogy Isten soha nem vesztegeti az időnket? Néha azt érezzük, hogy semmi nem mozdul, sehova nem megy semmi. Megállt az idő. Különösen a fiatalok, akik házasodni szeretnék. Isten soha nem vesztegeti az időnket. Nem lesz elvesztegetett nap, hogyha az élet nekem Krisztus. Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ez Pál mottója. Ez az én vágyam, ez az én személyazonosságom. Ő nem egy ács, nem egy üzletember, nem egy diák, nem egy zsidó, nem egy római polgár, ő Krisztusé. Ő tanítvány. Az életem erről szól. Megvallom nektek, hogy én nem tartok még itt. Nagyon szeretnék. Én azt tudnám írni a Filippi belieknek, hogy nekem az élet részben Krisztus. Látom, hogy vannak még más dolgok is. Én őt szeretem, tudom, hogy ő a megváltóm, őt akarom követni, de nekem nem ilyen lenne hozzáállásom feltétlenül. Egy börtönben. De szerintem nem vagyok egyedül. Mi keresztények ezt a mondatot nem így mondanánk, ha őszintén mondanánk sokszor. Nekem az élet Krisztus vesző, a hobbim vesző, a kapcsolataim vesző, és úgy van még néhány. Az az örömteli élet, amikor minden más, ami lehet jó dolog, és nem baj, hogy ott van az életünkben, a munkánk, a hobbink, a barátaink, ezekkel semmi baj nincs. De a Krisztus iránt érzett szenvedélyünk elhalványítja ezeket. Amikor ezek nem versengenek egymással. Amikor egy célunk van, egyetlen egy célunk van, ami mozgat. Nekem az élet Krisztus. Amikor munkába megyek, ez erről szól. Amikor hobbimat űzöm, akkor erről szól. Amikor megnézek egy foci meccset, erről szól. Amikor gyerekeimmel vagyok, erről szól. Bár ezt így elmondhatnám. Ezért mondta Keresztelő János, hogy nekünk csökkennünk kell. Őneki pedig növekednie. Így legyen, Uram. És elolvasom még a fejezet végéig. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket választam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Pál nagyon szeretett volna hazamenni a mennybe, de tudta, hogy még dolga van. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz. Mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőle láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Pál, ebben a pár mondatban csak egy pár szót szólok erről, azt mondja, hogy ezek a próbák egyértelmű jelei lesznek, hogy ti Krisztusé vagytok. Az a keresztény, aki nincs támadás alatt, az bajban van. Az a keresztény, aki támadás alatt van, az Isten használja. A másik dolog, amit ír nekik, hogy amikor átmentek ezeken a dolgokon, akkor ezt tartsátok kiváltságnak. Istennek olyan sok gondja van ránk, és olyan gyengéden, olyan szelíden formálja a körülményeinket, hogy mi azokban átformálódjunk. Jaj, Uram, ha tudnád, mi zajlik az életemben. Ő tudja. Ő formálja a mindennapjainkat, a körülményeinket. És kiváltság ezeken átmenni miatta, hogy ezt ő engedi meg. És ő használja. És a harmadik dolog, amit ír Pál, itt a végén, a 30. igeversben, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Isten meg fog engedni ilyen helyzeteket. De a jó benne az, hogy ugyanaz lehet a gyümölcs, mint Pál életében. Hogy egy csomó ember élete megérintődik. Nem tudom, hogy mi zajlik az életetek, nem tudom mindannyiokatokat, de ne csüggedj el. Jézus a trónon ül. Az ő kezében van minden nap. Amire ma hív minket, az egy gondolkodásváltozás. Sokkal jobban szeretnénk, hogy egy ilyen körülményváltozásba hívjon. Egy gondolkodásváltozásba hív minket. Nekem az élet Krisztus. E felé hív minket. Ha van még folytatás, akkor azt ma elmondhatjuk neki. Uram, túl fontossá vált ez. Hogy úgy érzem, Uram, hogy ez fontosabbá vált, mint te. Uram, tisztíts le. Hadd éljek egy céllal. Hányatok vágyik ma az örömre? Az így öröm legyen az életében. Többiek nem. Jó, akkor ti ne figyeljetek most. Nekem az élet Krisztus. Ez a titka. Én se tartok még itt. De ma én kérni szeretném, hogy Uram, vigyél tovább. Tisztíts meg, tisztíts le. Egyszerűsíts le. Hogy egy célért tudjak élni. Mennyi atyám, köszönjük, hogy itt lehetünk most együtt, és Uram, én vágyom erre az örömre. És vágyom arra, hogy ez az élet ne egy nyüglődésről szóljon, mert egyáltalán nem az. Sőt, azt mondtad, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, az élet teljessége, bőségben éljetek, Uram. Mi ebben lehetünk, micsoda kiváltság, Uram. És Uram, imádkozunk, hogy ezt a helyes hozzáállással meg is éljük, Uram. Hogy lássuk, hogy Te fantasztikus Isten vagy. Hogy a mindennapjainkban Te uralkodsz. És Uram, imádkozom, hogy amit mondtál a tanítványainak, hogy a Te örömöd bennünk lehessen, az örömöd teljessége. Uram, ezért kérjük, hogy segíts nekünk leegyszerűsíteni a gondolkodásunkat. Hogy egy célért tudjunk menni. Hogy a szívünkből mondjuk ezt, Uram, hogy nekem az élet Krisztus. És a meghalás nyeresség. Hogy minden napon, minden helyzet ezt szolgálhatja az életemben. Uram, megvalljuk, hogy sokszor más dolgok válnak fontossá. És a világ is sokat tesz azért, hogy ne csak Krisztus legyen fontos nekünk. Uram, mi de szeretnénk hitből neked élni. És minden körülményünket ezen keresztül látni, hogy Uram, Te használod a láncokat. Te használod a nehézségeket, Uram. Milyen jó, hogy elhozod a felüldülés idejét is, Uram, de Te döntsd el, hogy mikor jön az egyik, mikor jön a másik. Odaadjuk magunkat újra neked, a mesterünknek. Köszönjük, hogy a szeretetet felől nem lehet kétség. A kereszt a bizonyíték, ahol odaadtad magad értünk, Jézus. Emlékszünk a Getsemáné kertben, ahol Te kerültél nagy nyomás alá. Ahol Te voltál megszorongatva. Ahol veríték helyett vér jött ki a homlokodon. De mégis ebből lett számunkra a legédesebb dolog. Igent mondtál arra, hogy értünk meghalj. Elmentél a keresztre. A tested megöretett értünk. A véred értünk folyt. Hogy új életet élhessünk. Hogy kapcsolatba lehessünk az atyával. És Uram, milyen kiváltság, hogy még itt lehetünk a Földön, és elhívtál minket, hogy szolgáljunk Téged. Hogy rajtunk keresztül emberek hitre juthassanak. Uram, imádkozom magamért, a testvéreimért is, hogy bármilyen körülményben találjuk is magunkat. Kezdjük ezt úgy látni, hogy ez eszköz a Te kezedben. És Uram, változtasd ezt át a szívünkben, mielőtt a körülmény megváltozna, Uram, hogy örvendezünk a nehézségeink közepette. Örvendezünk, bármilyen helyzetben is tartunk. Hogy Uram, Te munkálkodsz és használsz. És Uram, imádkozunk a testvéreinkért, hogy a mi életünket látva felbátorodhassanak. Én még jobban szeretném szolgálni Jézust. Imádkozunk azért, hogy a nem hívők, akik a mi életünket látják. Uram, ez vonza őket hozzád, Uram. Mi szeretnénk Krisztus a Te jó illatodat terjeszteni. Ahová megyünk. Uram, ebben a világban bőven van nehézség, de Uram, mi örömteli keresztények szeretnénk lenni. Örvendezni szeretnénk. Vedd le ezeket a súlyokat a vállunkról, Jézus, amit hiába fölöslegesen cipelünk, nem is a mi terhünk. És segíts fölnézni rád, a minket megkörnyékező bűnöket félretenni, és megfutni azt a pályát, amit elénk tettél. Köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük, hogy együtt lehetünk, Uram. Áld meg a közösségünket, Jézus. Te nevedben imádkoztam. Amen.